Jöjjön a turmix még James Blunt dala előtt, viszont akkor gyorsan felölelném, hogy mi mindenről lesz majd szó benne. 2014. március 23-án ez, tehát a turmix, 10 óra múlt el 5 perccel, és íme nézzük, mi lesz. A múlt héten fogadta el a kalocsai képviselőtestület a város idejévre vonatkozó költségvetését. Ezt megelőzően Török Ferenc polgármester tételesen bemutatta, hogy hogyan is áll össze a 2014-re szóló pénzgazdálkodási rendelet.
Nagyon feszes, nagyon szoros költségvetés, a bevételek összhangban vannak a kiadással, és a tervezett hiányunk az pedig nem más, mint annak a 3600 millió forintnak a felhasználásához szükséges pénz, és ebből tudjuk a város fejlődését biztosítani.
Szócska Miklós egészségügyért felelős államtitkár jelenlétében nyílt meg a Bács-Kiskó megyei kórházba integrálódott Kalocsai Szentkereszt a kórház egészségfejlesztési irodája nemrég. Hogy mi is az intézmény célja ezzel az irodával, arról az átadó ünnepségen dr. Vadász Mária főigazgató helyettes szólt egyébként.
Mint ahogy az Országos Egészségfejlesztési Intézet hálózatot kíván alakítani az 58 egészségfejlesztési irodával, mi úgy szeretnénk az eddig csatlakozott partnereinken keresztül Kalocsai járásban kialakítani azt a segítő hálózatot, amelyikkel elérünk a lakossághoz.
Ennél több majd Szócska Miklóstól is, rövidesen. Áprilisban egy rendhagyó Omega koncertnek ad otthont Kiskörös és a Városi Evangélikus Templom. A rock együttes egy oratórium címet viselő műsorral indul turnéra, amelynek határon innen is túl is vannak helyszínei templomi környezetben. Hogy hogyan lettek könnyűzenei örökzöltekből oratóriumi dalbetétek, arról Kóbor Jánossal, az Omega frontemberével beszélgettünk.
Speciális dolog ez a templomban tartott és nem megfékezett rockzene, tehát itt most természetesen használnak a jelenleg a rockzenét, de olyat, ami a templomba illik, és a templom adottságait és a rockzene széles skáláját sikerült szerintem ebben az oratóriumban állnak összerakni.
Kóbor János is jön majd a turmixban nem sokára, de előtte még az egészségfejlesztési irodával fogunk kezdeni mindjárt.
Minden szombaton és vasárnap 10 órakor
Turmix. A műsor, ahol vendégeink csak arról beszélnek, ami fontos neked.
A tájékozottság neked is jár.
Turmix. Közérdekű szolgáltató magazin.
Korona FM 100.
Perfect day. We're all
a Köröm FM 100, benne pedig James Blunt a Turmixban 10 perccel 10 óra után. Na hát akkor nézzük egész pontosan a Turmix legelső témáját, ebben tehát egészségfejlesztési irodát adó március 13-án tartották a Bács-Kiskó megyei kórházba integrálódott Kalocsai Szentkereszt a kórház legújabb létesítményének átadó ünnepségét. A szóban forgó projekt az úgynevezett egészségfejlesztési iroda kialakítása volt, amely a volt STK rendelőképületében kapott otthont. A programra személyesen is eljött dr. Szócska Miklós egészségügyért felelős államtitkár, aki ünnepi beszédében szólt a városi kórház múltjáról, jelenéről, jövőjéről, valamint az újonnan kialakított iroda jelentőségéről és persze funkciójáról.
Én sokat jártam Kalocsán akkor, abban az időszakban, amikor a rendszer újraszervezését készítettük elő, a helyi problémákat mértük fel, az együttműködés lehetőségeit kutattuk, az új szerepekről beszéltünk, egy 21. századi ellátóintézményi, egy közösségi intézményi szerepről beszélgettünk, úgyhogy nekem jó emlékeim vannak mindarról a konstruktivitásról, amit akár Kecskeméten, akár Kalocsán kaptam, és nagyon köszönöm mindazt az áldozatvállalást, ami az együttműködés kialakítása és fenntartása során zajlik, egy fenntartható ellátórendszer kialakítása, ami célunk, és tudom, hogy ez sok munkába került eddig, és sok munkát igényel. De emlékezzünk azért egy kicsit, hogy amikor 2010-ben átvettük az egészségügy irányítását is, akkor nekem, kollégáimnak szembe kellett nézni három válsághelyzettel. Az egyik egy népegészségügyi válság. Az, hogy a daganatos halálozásban, szív-érrendszeri betegségekben a világlisták vezetői vagyunk. Van azért jó hírem is, mert például a fertőző betegségek megelőzésének a tekintetében is vezetjük a világlistákat, ami nagyon jó, és ez az oltási rendszerünknek köszönhető. De az, hogy nem tudunk mit kezdeni a krónikus megbetegedésekkel, és vezetjük a halálozási megbetegedési statisztikákat, ezzel tenni kellett valamit. Másik válság az ugye az intézményrendszer válsága volt, privatizáció, stratégia nélküli rendszerbeavatkozások, a hatalmas pénzkivonás, aminek a következtében egy havi működési költségvetés hiányában vettük át 2010-ben az ellátórendszert, és egy emberi erőforrás krízis helyzet is volt az országban. Na most erre ajándékban megkaptuk még a gazdasági világválságot is. Ez esküszöm, hogy gyermekkori álmom volt egy egészségügy fenntarthatóságát menedzselni gazdasági világválság körülményei között. És ugye ebben benne van az a 3+1 cél is, ami bárkinek, aki abban a székben ül, amiben én most, az a feladata. Az egyik az, hogy egészségesebbek és egészségtudatosabbak legyenek a magyarok. És ez, bármennyit beszélünk az intézményeinkről, ez az első és legfontosabb cél. Aki megbetegszik, az egy fenntartható, átlátható, minőségi ellátórendszerben kapja meg az ellátását. Ugye megyek majd Kecskemétre kórházat avatni rövidesen. És a harmadik, hogy ebben a rendszerben olyan kollégák dolgozzanak, akik motiváltak és innovatívak, és az orvos-beteg, ápoló-beteg kapcsolatok, azoknak van egy pozitív kicsengése. Úgyhogy ezen a három dolgon dolgoztunk úgy, hogy lehetőség szerint megtartsuk továbbra is az értékteremtés lehetőséget. Most menjünk akkor egy pillanatra bele, hogy mit tudunk azért tenni, hogy egészségesebbek legyenek a polgárok. Ha belegondolok abba, hogy a nem dohányzók védelméről szóló jogszabály milyen sikeres, és a teljes társadalom támogatja, még a dohányosok 60%-a is, ha én külföldön járok esetleg a gyerekeimmel, kirángatnak, hogy menjünk innen, mert büdös van azokban az országban, nálunk fejlettebb, gazdagabb országok, nem tudnak megküzdeni bizonyos érdekcsoportokkal. Mi ezeket fölvállalva megtettük ezt a nagyon fontos lépést. 200 000 hagyták abba a ruházást a felmérések szerint. Ennek a rövid távú eredményét a szív-érrendszeri megbetegedés, infarktusok előfordulásában, rövid és hosszú távú halálozásában úgy tűnik már látjuk. Tehát most volt egy nagyobb halálozás csökkenés a 2013-as évben. Ez egyébként minden országban tapasztalt, hogy egy 15-17-24 hónap után ezek az eredmények megjelennek. A tranzsírt, ami évente 6000 embertől meg a biztonságos határérték alá szorítjuk az élelmiszerekben, bevezettük a népegészségügyi termékadót, aminek következtében negyedével eszünk kevesebbet, vagy fogyasztunk kevesebbet azokból a termékekből, aminek a túlzott fogyasztása az egészségünket rongálja. Ezek is nagyon kemény küzdelmek voltak az emberek egészsége érdekében. Úgyhogy mi megtettünk mindent, amit a szabályozás terén lehetett, és ezzel az irodával együtt 58 egészségfejlesztési iroda nyílik. Úgyhogy egy felelős egészségügy az egészségi állapotért is felelős. Mindenki, aki itt tud a teremben, felelős a saját egészségért is. Ehhez viszont megadjuk a rendszernek is, és megadjuk a polgároknak is azt a támogatást, ami kell. Ugye mennyi ideig élünk, és milyen életminőségben, arra hatással van az, hogy néhány borzasztó egyszerű dolog, mit és mennyit eszünk, mit és mennyit iszunk, mennyi időt töltünk füstben, mennyit mozgunk. És ez igaz a gyermekekre, ugye, ne felejtsük el, mindennapos testnevelés, tehát a mozgás, a testmozgásnak a kultúráját kell visszaállítani, vagy kifejleszteni, de ez időskorban is a szédüléses esések, szédüléses balesetek nagyon sokszor a mozgáshiányra vezethetőek vissza. Annyian halnak meg, vagy többen halnak meg mozgáshiány miatt a Földön, mint ahányan dohányzás következtében. Ez egy nagyon fontos üzenet még. Na most a milyen támogatást nyújt az iroda? És akkor itt most menjünk vissza egy pillanatra az intézményrendszerre. Ugye azt beszéltük, amikor a rendszer átalakítás történt, hogy az ilyen közösségi ellátó helyeknek, mint a Kalocsai Kórház, annak van egy újraértelmezett szerepe, mert az egészségfejlesztésben is szerepet tud játszani azoknak a szakdolgozóknak, orvosoknak a közössége, akik itt a mindennapokat, mindennapokban ellátják a kollégákat. Ennek viszont nem volt eszköze. Nem fizettük azt, nem ösztönöztük azt, hogy koordinálják a különböző az rendszer különböző szereplőinek a működését. Nem tudom, hogy itt milyen az emlőtumor, vagy az emlőszűrésen való részvételi arány. Országosan ez alig van 40% fölött. Itt 55, gratulálok, ez egy a 60-hoz közelítő számok, azok jó számok. Országosan 10%-kal szeretnénk idén megnövelni, új behívó lesz a logisztikai rendszerét. Újra gondoljuk az emlőszűrésnek, úgyhogy a szűrés éjszakája április 25-én, ez egy nagy program, nem tudom, hogy majd még tudnak-e csatlakozni a szervezésben ezt, tehát egy nagy emlőszűrési mozgósításra készülünk, és ugye az, hogy a házi orvos odafigyeljen, legyen a házi orvosnak hova továbbadni életmód tanácsadásra a túlsúlyos betegét, a mozgáshiánytól szenvedő betegét, hogy meg tudjuk adni a rendszer szereplőinek ezt az egészségfejlesztési támogatást, ezért jönnek létre az egészségfejlesztési irodák, koordinálni tudják a különböző prevenciós tevékenységet. Úgyhogy nagyon köszönöm a vállalását a kórháznak, hogy bevállalta ezt a feladatot. Az, hogy mennyi életet fogunk megmenteni ezzel, ezek néhány éven belül a statisztikában látszani fognak. Látjuk azt, hogy pusztán, amikor beszélünk arról, hogy megújítjuk a szűrési programot, valami olyan információ igény kezd el, olyan információ kérések kezdenek el felénk áramlani, hogy látjuk azt, hogy sokkal többet törődnek a magyarok most az egészségükkel, mint néhány évvel ezelőtt, hogy bízom benne, hogy mindaz a tudás, mindaz a törődés, mindaz az elhivatottság, ami itt az intézmény dolgozóiban van, az innentől kezdve még hatékonyabban fogja szolgálni a prevenciót.
Eddig dr. Szócska Miklós a Kalocsai Kórház egészségfejlesztés irodájának átadó ünnepségén, ahol egyébként dr. Vadász Mária főigazgató helyettes is felszólalt, köszöntötte a rendezvény vendégeit, majd köszönetet mondott mindazoknak, akik támogatták a projekt valósággá válását, a vezető ennek tartalmáról is szólt persze részletesen.
Mi ezt magunk is nagyon fontosnak tartjuk, nyilván ezért írtuk meg annak idején azt a pályázatot, ami a projektünknek a címéből is látszik, hogy amikor elkezdtük tervezni, és amikor beadtuk még a pályázatot, akkor még kistérség volt. Kalocsa több célú kistérségi társást működtetett, ennek a vezetője Kalocsa város polgármestere volt, És hát köszönöm neki, Török Ferencnek, hogy mellé állt ennek a projektnek, és az ő katalizálásával indulhatott ez el a települések felé, a járási települések felé. Hát gondolom, hogy a háziorvosi kollégák, akik partnereink lettek, és az önkormányzatok, akik partnereink lettek ebben a projektben, azoknál közrejátszhatott az is, hogy korábban már volt egy hasonló projekt a térségben, és bizonyos szempontból már volt csírája ennek a gondolatnak, amit mi fel tudtunk támasztani, és erre most egy szélesebb körű pályázatot tudtunk írni egy projektet. Így már nem kellett sokat agitálni a részvételük mellett, de kétségkívül azok a partneri munkaértekezletek segítettek bennünket hozzá, hogy 20 önkormányzat, azt hiszem kiemelkedően magas számban, és 16 háziorvosi praxis csatlakozott partnerként ehhez a pályázathoz, illetve vállalt szerepet a projekt megvalósításában. El kell mondanom, hogy partnereink között köszönhetjük az ANTS-t, akiktől a megbetegedési adatokat kaptuk a pályázat során, és ezt köszönjük. A Bács-Kiskun megyei tisztifőorvosasszony körünkben van, és neki külön is köszönöm. És a civil szervezetként társuló Roma Nemzetiségi Önkormányzat is jelentkezett partnerként, ami azt gondolom azért is fontos, mert az eddigi EFI-iroda működési tapasztalatokból úgy látszik, hogy ezen a területen lehetett a legnehezebben eredményt elérni. Számítunk mindannyiuknak az együttműködésére, a további támogatására. Még egy dolog látszik a projektnek a címéből, hogy amikor ezt terveztük és benyújtottuk a pályázatot, akkor még Kalocsai Szentkereszt Kórház címen nyújtottuk azt be. Itt szeretném megköszönni dr. Svébis Mihály főigazgató úrnak, hogy az integrációt követően átvállalta a Bács-Kiskun megyei kórház ezt a nyertes pályázatunkat, és ezáltal lehetővé teszi a megvalósítást. Szeretném megköszönni Mészáros János Gyemszi területi igazgató úrnak az időközi tulajdonosváltást, az integráció miatti bonyolultá váló adminisztrációs folyamatoknak a segítését, hiszen ez is hozzájárult ahhoz, hogy a pályázatnak az elbírálása az sikeres legyen és pozitív számunkra. Üdvözlöm a médiának a megjelent képviselőit. Örömmel tölt el, hogy fontosnak találták ezt az eseményt, és a nyilvánosság biztosításával segítenek a lakosok egészségtudatos magatartásának a kialakításában, annak fejlesztésében. Szeretném kérni mindannyiukat, hogy továbbiakban is segítsék ezt a projektet azzal, hogy figyelemmel kísérik az eseményeket, és tudósítanak róla. Az egészségfejlesztési irodák már elkészült. Ebben nagyon sok munkája volt a projekt munkatársaknak, akiről szeretném elmondani, hogy a kórházunknak a közalkalmazottai. Lelkesedésük, hozzáértésük számomra garancia cél elérésére, és a magam részéről minden támogatást igyekszem nekik megadni, hogy sikeres legyen ez a projekt. Mi egy kis irodával egy nagy horderejű program megvalósítására vállalkoztunk. És mint ahogy az Országos Egészségfejlesztési Intézet hálózatot kíván alakítani az 58 egészségfejlesztési irodával, mi úgy szeretnénk az eddig csatlakozott partnereinken keresztül Kalocsa járásban kialakítani azt a segítő hálózatot, támogató hálózatot, amelyikkel elérünk a lakossághoz, és az egészségtudatos magatartások kialakításában segítünk, vagy netán, ha már rizikófaktorokkal rendelkeznek, akkor annak a további terápiájában is, vagy további betegségek megelőzésében nyújtsunk segítséget.
Dr. Szócska Miklós és Dr. Vadász Mária beszédéből idéztünk a Kalocsai Szentkereszt a kórházból, ahol egészségfejlesztési iroda nyílt, tehát március 13-án, amivel folytatjuk Kalocsa város költségvetés, amelyet elfogadtak a városatják, illetve jön még Kóbor János, aki az Omega vadonatúj turnéjáról beszél. Ennek egyik közeli helyszíne egyébként egy kiskörösi templom, egy evangélikus templom, és már áprilisban lesz, bővebben még a Turmixban.
Minden dal sikert arat. Korona FM 100.
Itthon vagy.
Yeah, you can be the greatest. You can be the best. You can be the King Kong banging on your chest. You can beat the world. The war. You can talk the guy, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock, yeah. You can move a mountain,
up. Don't wait for luck. Dedicate yourself and you go find yourself.
Standing in the hall.
You can run the mile, you can walk straight through hell with a smile.
You can be the hero, you can get the gold. Breaking all the records they thought never could be broke.
Yeah, do it for your people, do it for your pride. You're never gonna know if you never even try.
Do it for your country, do it for your name.
But there's gonna be a day when you're dead.
Százon a Hall of Fame szólt, 2 perc múlva lesz pontosan 10:30, fél idő a mai turmixban és benne a Kalocsai Városi Képviselőtestületi üléséről, amelyen határoztak a Kalocsai Város vezetésben arról, hogy mire és mennyi pénz jut majd ebben az évben. A költségvetési rendelet elfogadását megelőzően Török Ferenc polgármester ismertette az előterjesztésben foglaltakat.
Nullásra tudtuk tervezni a működési részét a költségvetésünknek. Ezt azért hangsúlyozom ki, hogy a működési részét, hogy tudjuk, hogy az önkormányzatnak ugye a költségvetése két nagy részből áll, az egyik a működési, a másik a beruházási rész. Az alap, hogy mennyi pénz érkezik az önkormányzathoz, és mire mennyit kell, tehát nagyon fontos, tehát vannak olyanok, amire kell költenünk, ezek a kötelező feladataink, és mire mennyit szeretnénk költeni, ugye nem véletlen küldtük vissza a legutóbb a költségvetésünket, mert mind az intézményeink, mind a közfeladat ellátója cégeik vezetői, hát összeírták, hogy mire szeretnének, mire érzik úgy, hogy kéne költeni a városban, mi az, amiben többet kéne nyújtanunk. Na most ez volt az az összeg, ugye, amit nem tudtunk elfogadni, mert hát az, hogy mire szeretnénk, az egy dolog, és az, hogy mire jut, az sajnos az utóbbi 5-6-7-8 évben a családok pontosan megtanulták, hogy nagyon szigorúan be kell osztani a pénzt. Ugye az önkormányzatnak a bevételei honnan vannak? Egyszer egy és nagy részét mondjuk az állami finanszírozás adja, ami az is érdekes, hogy javuló tendenciát mutat, és a előző kormányok ugye rengeteg feladatot adtak az önkormányzatoknak, és nem mindig adtak hozzá elég pénzt, sőt elvonások is voltak. Ez a finanszírozás javul, de még mindig nem elég. Tehát ma is azt látható, hogy az önkormányzat, amit a kötelező feladatokra az államtól kap, ez nem mindig elég arra, amit meg kell, hogy csináljunk. Tehát kapunk az államtól a kötelező feladatok elvégzésre pénzt, és vannak ugye saját bevételeink. Ebből legnagyobb az adó. De van itt is egy kis hiba, mert ugye Kalocsa méretű városokat, hogyha megnézünk, tehát az ilyen 18 ezer nagyságú, hasonló település szerkezettel, hasonló ipari struktúrával rendelkező városokat, mint a miénk, akkor kiderül, hogy ezek a városok körülbelül egyharmaddal nagyobb ilyen bevételeket tudnak beszedni, mint mi. Ha ezt számok oldalára lehozom, ez azt jelenti, hogy 650 millió forint körüli összeg ez, ami befizetése kerül nálunk, míg más hasonló méretű városoknál ez 1 milliárd, vagy azt meghaladó összeg. Kalocsának az egyfőre jutó adóereje, amennyi adót beszedünk, az 16.500 forint per fő, míg az átlag, tehát a Kalocsa méretű magyarországi összes ilyen városnak megnézték az átlagát, az 25.000 forint per fő. Tehát ebből abszolút nem nagy matematikai dolog kell, hogy lássuk, hogy a bevételi oldalon kevesebb pénz folyik be, mint amennyi kellene. Ugye ez az egyik oldal a bevételi, a másik oldal a költségvetésnek a kiadások. Hát ugye ez a nehezebb dió elméletileg, ahogy mondtam is, hogy ezt nagyon pontosan meg kell, hogy nézzük, hogy mire van. Ahogy a közmondás is mondja, ugye addig szabad nyújtózkodni, ameddig a takaró ér. Hogy meddig is ér a takarunk és milyen a helyzetünk. Jelzem, hogy a 3 és fél év alatt eljutottunk abba az állapotba 2014-be, hogy az átszervezések, a racionális gazdálkodás és nem utolsó sorban a kormány konszolidációjának köszönhetően. A 2014-es költségvetés sikerült úgy megtervezni, hogy a törvényi előírásoknak megfeleljen, azaz működési hiányt ugye nem lehet hitelből finanszírozni, és nincs is szükség, tehát a jelenlegi költségvetésünk ez így van megtervezve. Viszont van egy nagyon fontos dolog, mert szintén a lakossági fórumokon és a lakosokkal való beszélgetések során nagyon gyakran fölvetik, hogy hát az állami konszolidációt megkapta a város, akkor minden rendben van. Tehát szeretném ezt eloszlatni. Az állami konszolidáció egy nagyon-nagyon fontos dolog volt az önkormányzat gazdálkodásának a rendbetételéhez, de ez nem jelenti azt, hogy egy csapásra minden megoldódott ezáltal. Amikor ez megtörtént, az önkormányzatnak 220 és 250 millió éves adósság szolgálata volt. Tehát az azt jelenti, hogy az önkormányzatnak akkora adóssága volt, ennek különböző időtartam 5-10-15-35 különböző éves futamidejű hitelek, amelyeknek az éves szinten, amit be kellett a költségvetésünkbe tervezni, ez 220-250 millió forint. Tehát ez az adósságszolgálat. Vagyis, hogyha azt mondjuk, hogy az állam a konszolidációval ezt elvitte, ez nekünk nagyon jó, vagyis a hiányunk ezzel az összeggel csökkent, de a problémát nem oldotta meg, ugye azt a problémát, amit az előbb elmondtam, hogy az adóerőnk nagyon alacsony. És, hogyha ezt megnézzük, akkor továbbra is kevesebb pénzünk van, mint amennyit szeretnénk elkölteni. Tovább kell mennünk. Mit tehetünk, hogy rendbe tegyük a városnak a gazdálkodását? Hát ugyanúgy, hogy eddig a racionalizálást, a párhuzamos tevékenységet megszüntettük, a felelős gazdálkodást bevezettük. Egyébként a 2013-as költségvetésünknek a kiadás oldalát mennyire jól sikerült összeállítanunk már tavaly is, és úgy gondolom, hogy az idei most önök előtt levő 2014-es költségvetési terv is nagyon jól mutatja majd, és nagyon bízom, hogy ugyanúgy, mint a 13-asban, hogy ugye a negyedévi beszámolókat, amiket kaptunk, azt mutatták, hogy 98%-ban a költségvetésnek a kiadási oldalát azt tartottuk.
Még egy kicsit több erről a bizonyos képviselőtestületi ülésről. Török Ferenc kalocsai polgármester a város 2014-es költségvetéséről szóló előterjesztés ismertetése során arra is kitért, hogy hogyan sikerült a törvényi előírásoknak megfelelően kialakítani a rendeletet, amelyben szerepel ugyan hiányként feltüntetett tétel, ez nem ütközik a szabályozásban.
Ha valaki megnézi majd a költségvetésünket, ugye, amit majd az önkormányzat honlapján el lehet olvasni, és érdemes egyébként végignézni, akkor majd talál benne egy olyat, hogy van benne egy sor, ami azt mondja, hogy 503 millió forint hiány. Tehát az önkormányzat bevételek, kiadások és 503 millió forint hiány van betervezve. Jelzem, ebből az 503 millió forintból 58 millió forint működési hiány, és akit fölkaphatjuk a fejünket, ugye azt mondjuk, hogy működési hiány nem lehet tervezni. Ezt az 58 millió forint működési hiány, ami szerepel benne, ezt a tavalyi pénzmaradvánnyal lekompenzáltuk, tehát a működési hiányunk ezáltal nincs. Akkor jogosan vetődik fel a kérdés, hogy mi az a 445 millió, mert annyi még mindig marad. Hát ez a 445 millió forint annak a 3600 millió forintnyi megvalósítandó fejlesztésnek a forrása, amit szeretnénk 2014-ben megvalósítani. Ebből 160 millió az önrész. Tehát ezt biztos sokszor hallják, hogy amikor beszélünk a képviselőkkel, hogy megszavazzák, hogy pályázunk, de a pályázathoz önerőre van szükség, amit az önkormányzat a költségvetésében biztosít ahhoz, hogy ez a pályázat meglegyen. Tehát ez a 3600 millió forintnyi pályázathoz 160 millió forint szükséges. De ez a 160 millió forintunk sincs, tehát ehhez majd hitelt kell fölvenni, és még mindig marad a 445-ből 165-öt kivonom, akkor marad 285 millió forint, ami pedig azok a pályázatoknak a pénzügyi finanszírozásához szükséges, amit szintén sokszor hallottak, hogy vannak olyan pályázatok, aminek egy részét mi fizetjük ki a vállalkozónak, aztán majd, ha elszámoltunk, beadtunk minden papírt, akkor megkapjuk a pénzt. Ez egy elég bonyolult dolog, de az a lényeg, hogy ezek a pénzek akkor jönnek vissza, és ki kell fizetnünk, amikor a adott pályázatot befejeztük, átadtuk, elszámoltunk, minden papírunkát elvégeztük, elfogadták. Na, erre is hitelt kell fölvennünk. És ugye a legnagyobb baj a városunknak az, hogy nincsenek fejlesztési alapjaink, nincsenek megtakarításaink, amit egyébként találkozom olyan polgármesterekkel, akiknek van. Tehát hiteleket kell, hogy fölvegyünk, mert nincsen pénzünk. És ahogy ha visszaemlékeznek az elején, amit mondtam, hogy még 2011-ben, sőt, még 2013-ban is 220-250 millió forint volt az az összeg, amit a városnak arra kellett fordítani, hogy a felvett hiteleket törlessze, amit hál' Istennek az önkormányzatokat megszabadított a kormány a konszolidációval. Ez ma, ezt az összegeket figyelembe véve, amit mondok, hogy a fejlesztésekre 3600 milliónyi fejlesztéshez majd szükség lesz fölvenni, 30-40 millió forintnyi évi adósságszolgálatot, törlesztő részletet, egy évben ennyit kell befizetnünk, miközben egy óriási fejlesztést fogunk végrehajtani. Megint azért mondom, rengeteg benne a 100%-os, tehát nem kell hozzá pénzt rakni, nagyon kicsi az a rész, amit önerőbe kell, és amit fölveszünk még pénzt, és amit törlesztünk, azok pedig azok a pénzek, amit ahhoz, hogy rendesen bonyolódjon, menjen, minél gyorsabban meglegyen, az nekünk pénz kell, amit meg majd visszakapunk. Tehát azt be is tudjuk fizetni. Ebből a 160 millió önerőből, önrészből, például 45 millió forint az energetikai pályázatainknak az önereje. 45 millió forint. És ugye, hogyha belegondolunk, azt mondjuk, hogy a teljes közvilágítást le fogjuk cserélni ebbe az évbe. Az azt jelenti, hogy több mint 3000 lámpatest lekerül, új ledes lámpatestek fognak a helyére kerülni, és ezek a lámpatestek alsó hangon 30%-kal kevesebbet fogyasztanak. Akkor ez mennyi megtakarítás? Ez gyors fejszámolás. Azt mondjuk, hogy havi 5 millióba kerül a közvilágítás, ezt 30%-ot megnézem, az közel 1,5 millió forint. Az azt jelenti, hogy ott rögtön közel 20 millió forint már itt ebből a megtakarításból. Ez valóban olyan, amikor azt mondjuk, hogy majd a megtakarításukból lehet finanszírozni a kölcsön. Itt valóban lehet. Azért tudunk olyat, amikor ez nem sikerült. Ha ezt megnézzük még tovább, például ugye ezt a 160 milliót most beterveztük a költségvetésünkbe, de például pont ezeknél az energetikai pályázatoknál nekünk lehetőségünk van a BM-nél pályázni, EU önerő alap, amit említettem, ugye 7 helyen fogunk szavazni. Arra fogunk szavazni, hogy 50%-kal még ezt az önerőt is le tudjuk csökkenteni. Tehát az azt jelenti, hogy az 45 millió forintból még 22,5 millió forint az államtól bejön, tehát ennyivel csökken ez, amit nekünk ebbe bele kell tenni. Én ennyit szerettem volna elmondani a Kalocsaváros 2014 évi költségvetéséhez, hogy egy nagyon feszes, nagyon szoros költségvetés, a bevételek összhangban vannak a kiadással, és a tervezett hiányunk az pedig nem más, mint annak a 3600 millió forintnak a felhasználásához szükséges pénz, amelyet nem tudunk másképp, csak hitelből, erre lehetőségünk is van, ebből fogunk fedezni, és ebből tudjuk a várost működtetni, és a fejlődését, a töretlen fejlődését biztosítani.
Török Ferencet, Kalocsaváros polgármesterét hallotta a képviselőtestület legutóbbi üléséről, amelyen több mint egy órás vitáktól sem mentes napirendi pont tárgyalása során fogadta el a grémium a város idei évre szóló költségvetési rendeletét. Már is folytatjuk a Turmixot benne egy kiskörösi programajánlattal, amelyről magával az Omega együttes frontemberével Kobor Jánossal beszélgetünk majd, ugyanis a városban a helyi evangélikus templomban mennek a Vadonatúj Oratórium című turnéval, ott is lesz egy állomás bővebben mindjárt a Turmixban vele magával.
scars from our abandoned
Turizmus Szolgáltató Magazin. Turmix.
Turmix. Corona FM 100.
Üdv a Turmixban a most érkezőknek. Hát jó időben érkeztek, hogyha Omega rajongók. Figyelem, alig egy hónap is Kalocsa szomszédságában kiskörösen ad koncertet a magyar könnyűzene egyik legigonikusabb csapata. A műsort azonban ezúttal nem egy szabadtéri színpadra vagy éppen sportcsarnokba tervezték, hanem az együttestől azt hinnénk távolálló helyszíre, nevezetesen a helyi evangélikus templomba. Ezen az Omega koncerten nem lesznek hatalmas LED-falak vagy füstgépek, lesz viszont 30 tagú kórus, 20 tagú szimfonikus zenekar, sok-sok lézer és természetesen a csapat elmaradhatatlan tagjai. Az oratórium címet viselő műsor templomi környezethez adaptálta az Omega örökzöld slágereit, mesélte a héten kiskörösen tartott sajtótájékoztatójuk után Vörös István riporterünknek az együttes énekese. Kóbor Jánost telefonon értük utol.
Ugye beszélgetésünk előtt néhány perc lett vége annak a kiskörösi sajtótájékoztatónak, amelyen a közelgő oratóriumi koncertetekről beszéltetek. Mi minden hangzott ott el, miről volt szó?
Hát te tulajdonképpen most, hogy mondjam, ez a véletlennek is mondható, hogy pont éppen a kiskörösben folytatódik most itt tavasszal a télen megkezdett adventi sorozat. Gyakorlatilag rengeteg templom jelentkezett be, hogy érdekelni az oratórium, és valahogy úgy jött össze, hogy ővelük jött először a kapcsolat élesbe, és rögtön rá jelentkezett a mezőtúr, amelyik viszont gyakorlatilag ugyanez a nagyságrend és környezet, és akkor ezzel a kettővel indulunk most a folytatásként, tehát az adventi sorozat folytatásaként.
Mi mindenről meséltetek ezen a sajtótájékoztatón?
Itt mindenki már tisztában volt vele, már hallott arról, hogy ez hogy indult el, és hogy zajlottak az első koncertek, de hát annyira speciális dolog ez a templomban tartott, és nem megfékezett rockzene, tehát itt most természetesen azt akarom mondani, hogy a legvastabb rockzene, tehát de olyat, ami a templomban illik, és a templom adottságait, és a rockzene széles skáláját sikerült szerintem ebben az oratóriumban állnak összerakni, és hát természetesen ezzel kapcsolatban rengeteg olyan kérdést tud felmerülni, mert azért ez mégse egy szokványos rock helyszín és rock koncert, hogy egyáltalán hogy alakult ki az a játszott anyag, de hogy tudjuk a templomok adottságait kihasználni, milyen jellegű technika, színpadi látványkép. Tehát ezek voltak a legfontosabb kérdések. Egy biztos az volt a legkevésbé probléma, hogy mindenhol úgy érezzük, és ez itt kiskörösen is így volt, hogy az érdeklődés az nagyon nagy. Tehát az embereket ez most valahogy nagyon úgy néz ki, hogy jól találta el.
Mondjuk azt szerintelenség nélkül mondhatjuk, hogy az Omega koncertek esetében ez nem is annyira szokatlan.
Így van, de mondjuk mi is úgy éreztük, hogy ez azért egy kicsit váratlanul más. Tehát itt azért nem a szokványos rockzenéről van szó, de azért nem is annyira eltéve, szóval nem tévejektünk el. Azért alapjában véve ez megmaradt egy igazi rockzenének, ahogy annak lenni kell a templomi körülményekhez egy kicsit igazítva.
Korábban már volt szerencsém élőben látni benneteket, de azért az Omegát egy templomban kicsit nehezen képzeli el az ember. Milyen ez az oratórium?
Hát várakozáson felül, tehát a mi aggodalmunkat is hál' Istennek fölöslegessé tette már rögtön az első négy koncert, mert én úgy érzem, hogy ha jól eltalálja az ember azt a pluszt, amit egy ilyen templom ad, tehát olyan hangulatúak a számok és a megjelenítés, akkor egy templom azért valószínű még annál is sokkal többet tud ehhez az élményhez hozzátenni, mint mondjuk egy sportcsarnok, vagy nem beszélve egy nem kimondottan erre a célra alkalmas koncerthelyszín. Úgyhogy ilyen szempontból én azt mondom, hogy egy nagyon jó találkozás volt ez, és hát ezt nagyon tényleg a örömünkre jelzi az, hogy nagyon sok templom kezd jelentkezni.
A Szimfónia, illetve a Rapszódia című jubileumi kiadványotok már sejtette, hogy egy kicsit más zenei vonalon fogjátok folytatni a pályátokat, mint korábban. De ebből hogyan lett oratórium? Hogyan állt össze ennek a zenei anyaga?
Hát Isten, igazából ez a folyamatában alakult ki, mert a Szimfónia meg a Rapszódia az gyakorlatilag már az 50. jubileumi koncertsorozatra készült, és Isten igazából annak egy folytatását terveztük, és akkor jöttek teljesen véletlenszerűen ezek a dolgok, amik végül is ezt hozták. Tehát, hogy rapszódiaként indult, és aztán oratórium lett belőle.
Emlékszel rá, hogy ki volt az első, aki bedobta az ötletét annak, hogy próbáljunk ezen a vonalon mozogni?
Én azt hiszem, ez teljesen nekem jött ez a dolog most, az engemért, hogy mondják ezt, váratlanul ebből az irányból, tehát amikor tavaly a szüleim, nagyszüleim volt szülőföldjén a Dél-Magyarország legmagasabb templomának a rekonstruációja kapcsán, hogy tudunk-e abban valami felhívó koncertet, vagy valami ilyesmit rendezni. Vagy aztán az Oroszországban, Moszkvában a koncertünk után ott kapott nagy, a legmagasabb rangú ortodox egyházi kitüntetés, és ez úgy szép lassan hozta azt, hogy jó, akkor ne is inkább a rapszódia dolgokat folytassuk, tehát a szimplán szimfonikusat, hanem már mint ilyen klasszikus szimfonikusat, hanem legyen ennek egy plusz tartalma, ez az oratóriukusság, tehát az oratórium. És onnan szépen jöttek egymás után a plusz adalékok, amiből végül is mondhatom nyugodtan, hogy a kalocsai érsek úrral, Bábel Balázssal, akkor a Szeged Csanári püspök úrral történt beszélgetéseink erősítettek meg abba minket, hogy már tavaly, tehát adventkor Szegeden azonban végül is bemutattuk.
Visszatérve a találkozásodra Bábel érsek úrral, ugye annak idején személyesen is beszélgettünk, és elmesélted, hogy mi minden történt itt, hogy zajlott ez a találkozás, és úgy látszik, hogy azóta ugye minden jó mederbe került, mert hát megszületett a mű.
Hát nézd, ott nagyon sok olyan dolog vált számunkra világossá, hogy egyrészt hol lehetnek azok a esetlegesen kritikus pontok, vagy hol kell nekünk jobban a dolgokat hozzáidomítani ehhez az elképzeléshez, tehát a templomban is oratórikus zenét. És hát nagyon sok dolog, például nekünk eszébe se jutott, és ő hívta fel rá a figyelmet, például a nevünkbe rejlő dolgokat, hogy hát ha már Omega, hát a Jézusnak az a én vagyok a kezdet és a vég, az alfa és az Omega szimbólum, a húsvéti gyertya, ezt mindőtőle, hogy mondjam, hát indítottuk el vele történt beszélgetés után.
Emlékszem, hogy annó megjegyezted, hogy ti nagyon szívesen hoznátok a Főszékes Egyházba is ezt a műsort, amennyiben ugye elkészül és újra kinyit a nagy templom.
Hát az volt az egyedül sajnálatos, hogy az sajnos egyenlőre helyszínként nem biztos, hogy a közeljövőben szóba jöhet, de azon kívül állati pozitív volt, és ő is nagyon érdeklődő volt, és nagyon nagy élmény volt, amikor megmutatta az én nagy, hát hogy bálványomnak, Liszt Ferencnek az egyik általa használt zongoráját. Úgyhogy mi ezt nagyon sok, szóval nagyon úgy értékeltük, hogy ezek mind olyan sugallatok, ami alapján meg kell abba erősödnünk, hogy ez egy jó irány. A korunknak, most a saját korunkat értem, sokkal jobban megfelel, mint az demonstrálni, hogy mi még mindig fiatalokerek tombolunk a színpadon. Nem, ez egy kicsit más, de azért azt mindig meg akarom erősíteni, hogy azért rockzene. Tehát itt nem ideillő, ide válogatott rockzene, ami azért kompromisszumokat ilyen oldalról nem akartunk kötni. Van bőven olyan anyagunk, tehát az Omega életünknek, ami abszolút alkalmas erre, sőt, majdnem azt mondom, hogy szinte akár ide is írhatódott volna.
Van esetleg kedvenc részed, vagy kedvenc dalod abban az előadásban, amit rövidesen kiskörösen is bemutattok?
Hát nézd, nekem sose volt ilyen, mert én mindig mindenben a hibákat látom, hallom, és hát az ember a saját hibáival mindig szembesül. De természetesen vannak, amiket szívesebben csinálunk, és vannak olyanok, amiket úgy éreztük, hogy még ebbe a műsorba beleilleszthetők. Én egyelőre inkább úgy érzem, hogy egy szép, egységes, nagyon ennek a dolognak, hogy oratórium vállalhatóan megfelelő produktuma, tehát hogy mondjam, anyaga jött létre.
Tehát mikor is köszönhetünk benneteket kiskörösen?
Hát pont egy hónap múlva, mához egy hónapra, 12-én van a koncert a Evangélikus templomban.
Ahol, ha jól tudom, a sajtótájékoztató után személyesen is jártál és szemügyre vetted.
Nagyon szép a templom, szépen felújított, nagyon akusztikailag is rendben lesz. Nagyjából kialakítottuk, de már korábban nem voltak a technikai srácok, hogy megnézzék, hogy milyen elhelyezésben, hogy tudjuk, mert hát azért itt nagy zenekar, nagy kórus van rajtunk kívül, tehát itt azért nem lesz kis dolog ezt szépen megcsinálni.
ami engem külön is érdekel, ugye minden ilyen nagyszabású műsornak, mint amilyen ez az oratórium is lesz, van egy úgymond számjegyzéke, hány dob, hány énekes, hány tagú zenekar, mekkora kórus, tehát hogyha számokba kéne foglalnod ezt az előadást, hogy néz ki ez Omega oratórium?
A produkcióban körülbelül 100 ember van érintve, színpadon kívül. Hát csak gondolj bele, körülbelül 30 tagú a minimum 30 tagú, mert nagyon sok helyen a saját kórus van, például itt is a kiskörösi gospel sasok lesz a kórus. A nagy zenekar az helyfüggő, tehát ahol van szimfonikus, ott megpróbálunk, de általában ott van a már megszokott szimfonikus zenekarunk, ami még csökkentetten is 25-30 fős, akkor 5-6-an a rockzene, a technikusok, szóval mondom, egy olyan közel 100 ember dolgozik a programban.
Az biztos, hogy aki ezt látni fogja, annak felejthetetlen élmény lesz.
Hát remélem.
Ez a Korona FM 100 és a Turmix legvégén. Köszönjük a beszélgetést Kóbor Jánosnak, az Omega együttes énekesének. A hazai rock legenda, tehát még egyszer, április 12-én koncertezik majd Kiskörösön a helyi evangélikus templomban az Oratórium című turné részeként. Ennyi volt már a térségi magazin műsorunk, a Turmix. Nagyon szépen köszönöm Vörös István főszerkesztő riporternek az együttműködést és a nélkülözhetetlen segítséget. A műsorra a legközelebb jövő szombaton, és majd ugyanígy vasárnap lehet találkozni délelőtt 10-től 11 óráig. Ez a Korona FM 100 folytatódó és újra kezdődő napos kívánság műsorra lév a hírei után.
Minden szombaton és vasárnap 10 órakor
Turmix. A műsor, ahol vendégeink csak arról beszélnek, ami fontos neked.
A tájékozottság neked is jár.
Turmix. Közérdekű szolgáltató magazin.
Korona FM 100.
Készült a médiatanás támogatásával
a Média Mecenatúra programban.